Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a mai délelőttöt, köszönjük az igédet, köszönjük az adventet, és hálát adunk, hogyha szíveinket, akik itt vagyunk, előkészíthettük arra, hogy vajon mit akarsz nekünk mondani. Ne legyen annak, kérlek, gátja, és kérlek, töltsd meg a te szent lelkeddel azt, amit nekünk üzenni kívánsz. Kérlek azért, hogy vegyél el minden kísértő gondolatot most belőlünk, és mindent, ami el akarná terelni a figyelmünket rólad, kérünk téged azért, hogy tedd egyszerűvé, érthetővé számunkra a te üzenetedet, és így szeretnénk most neked megköszönni, és egyben neked odaszentelni ezt az óránkat, ezt a napunkat. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg. Amen. Testvérek, Isten igéjét a Dániel könyvéből olvasom. 10. fejezethez érkeztünk, és nem fogom végigolvasni, hanem csak 3 verset szeretnék kiemelni, amit majd aztán igyekszem magyarázni is. Dániel könyve 10. fejezet 12., 13. és 20. verseit olvasom. Ne félj, Dániel, mert az első naptól kezdve, hogy odaszántad magad a titok megértésére, és megaláztad magad Istened előtt, ő meghallgatta kérésedet, és engem éppen ezért küldött hozzád. Azonban a perzsa birodalom fejedelme 21 napig az utamba állt. Emiatt csak most értem ide. Végül Mikáél, az egyik legfőbb fejedelem segítségemre sietett, és így tudtam eljönni, őt pedig ott hagytam a perzsa birodalom fejedelménél. És a 20. vers, tudod-e miért jöttem, kérdezte. Most pedig vissza kell térnem, hogy Perzsia fejedelmével harcoljak. Mikor majd végzek vele, Görögország fejedelme következik. Eléggé hétköznapinak hangozhat ez a pár vers, amit itt most olvastunk, amennyiben ezt emberek beszélgetik egymás között. Tehát, hogyha egy ember mondja ezt Dánielnek, akkor úgy el tudjuk fogadni. Az a helyzet itt, hogy nem egy ember beszél Dánielhez, hanem egy mennyei követ, talán egy angyal. És olyan dolgokat enged megláttatni ez a pár vers, ami szerintem mindannyiunk számára kérdés szokott lenni, és kicsit meg is akaszt, lehet kicsit meg is botránkoztat, hogy miért van annyi háború az Ószövetségben. Miért ez a sok véres dolog az Ószövetségben, és Isten népe folyamatosan hadakozik, háborúzik, és mintha egy teljesen más képet látnánk, egy más oldalát, akár Istennek az új szövetségben. És talán ti is, ha olvasgatjátok a Bibliát, akkor nehezen tudtok ezzel mit kezdeni, hogy ez a sok-sok háború, talán már kínos is, hogy mi nem ilyennek ismerjük az Isten, mi szeretőnek, mi kegyelmesnek, és nem olyannak, aki háborúra utasítja a népét, és aki ennyit hadakozik, és ráadásul az ellenségek ellen olyan furcsa dolgokat is mond, hogy ezt már nagyon nem is tudjuk bevenni. És azt látjuk ebben a pár versben és ebben a fejezetben, hogy kicsit fellebben a függöny. És egy olyan kozmikus csatára utalnak ezek a versek, amelyek párhuzamba állíthatóak folyamatosan az Isten népének a földi harcaival és háborúival. Mint egy a mennyei vetülete annak, amit az Ószövetségben, vagy adott esetben sokszor magunk körül is, itt a fizikai világban lecsapódni látunk. Egyik oldalon ott állnak azok a szellemi erők, amelyek az Úrtól erednek, és gyakorlatilag itt ez a mennyei követ azt mondja, hogy Dániel elkezdett böjtölni, imádkozni, hogy megértse azt az üzenetet, azt a látomást, amit Isten ad neki, és itt az a mennyei követ, aki lehetséges, hogy Gábriel, nem tudjuk, eljön hozzá, és azt mondja, elindultam én már akkor, amikor elkezdted az imádságodat, de a perzsa birodalom fejedelme, aki nyilvánvalóan nem egy ember, hanem valami szellemi lény, utamat állta, és nem engedett ide hozzád. Aztán Mihály angyal a segítségemre sietett, én el tudtam jönni, most Mihály angyal vele hadakozik, de utána nekem is vissza kell menni, és le kell győznöm a perzsa birodalom fejedelmét, majd utána jönnek a görögök. Ez egy szellemi harc, egy szellemi háború. Egyik oldalon Isten szellemi erői, vagy olyan szellemi erők, amik az Úrtól erednek, és a vele szembe lévő oldalon pedig a gonoszság fejedelme vagy hatalmai, amit itt a Perzsa Birodalom fejedelmeként említ meg a Szentírás nekünk. Tehát ezek a gonosz szellemi hatalmak, és onnan tudjuk, hogy gonoszak, hogy Isten ereje, Isten oldalának harcolni kell vele. Ugye tudjuk, hogy csapódik le a földön, hogy most a Perzsa Birodalom fejedelmét kell legyőzni, majd utána jön Görögország, olyan szellemi erők, amelyek aztán igazából ebben a világban világhatalommá váltak. Az asszírokat követte a babiloni, most a babiloniakat legyőzték a perzsák után jönnek a görögök, aztán a rómaiak, és látjuk, hogy szellemi szinten úgy tűnik, hogy mindezeknek van egy-egy szellemi, lelki, talán éppen démoni fejedelme, amely folyamatosan az Isten népe és az Isten ellen harcol, itt a földön is. Tehát azt kell értsük, és ezt még mindig bevezetésként szeretném mondani csak, hogy az Ószövetségnek, a szent háborúinak a középpontjában mindig Isten áll. Tehát Izrael népének a csatáiban, háborúiban, a középpontban mindig Isten áll. Egy isteni harcos, akit így is nevez a Biblia, hogy a seregek ura. És azért kell folyamatosan Izraelnek is harcolnia, mert a szellemi világban is le akarja győzni a gonoszság őket. És azt kell lássuk, és azt is olvassuk mindig az Ószövetségben, hogy amikor Izrael győz, az soha nem a saját erejüknek és stratégiájuknak a következménye, hanem mindig Isten adja nekik a győzelmet. Ha úgy állnak is az ellenséggel szemben, hogy technikailag vagy katonailag erősebbek, fejlettebbek, akkor sokszor Isten ezt leszokta náluk redukálni, nem engedi a csatába ezt a technikát, ezt a fejlettséget. Ellenben mindig meg kellett kérdezni az Ószövetségben, hogy vajon Isten akarata-e az, hogy a háborúba vonuljon Isten népe. Imádsággal a királynak, a prófétának meg kellett ezt kérdeznie mindig Istentől. És tudjuk jól, hogy amíg Izrael birtokában volt a szövetségláda, addig mindig vitték a ládát is magukkal a harcba. Mert hogy ez a láda képviselte Istennek a jelenlétét a harcban, a háborúban. És itt nem pusztán csak vallásosságról van szó, hanem egy szellemi, valóságos csatának a vetülete a földre, ami itt történik. Hogyha egy kicsit figyelmesen olvassuk ezeket az ószövetségi háborúkat, akkor azt is látjuk ezekben, hogy gyakorlatilag a katonáknak, a hadseregnek szinte ugyanolyan kultikus, tiszta állapotban lehetett csak a háborúba menni, mint amilyen kultikus, tiszta állapotban lehetett a templomba belépni a papoknak és a szolgálatot végezni. És ez kultikus tisztaság, azaz az Isten tisztelettel összefüggő tisztaságot jelentett. Amikor ezt megszegte Isten népe, nagyon sokszor vereséget szenvedték. És gyakorlatilag mindezeket összerakjuk, egy kicsit másképp fogjuk olvasni az ószövetségi háborúkat, mert a hadviselés az Ószövetségben is ezek alapján talán kimondhatjuk, hogy egy Isten tiszteleti cselekvés, cselekmény volt. Az Isten tisztelettel szorosan összefüggő cselekmény volt, ami a népnek a sorsát is elég jelentősen meghatározta. Az ószövetségi leírásokban a hangsúly mindig a földi csatákra összpontosul. Izrael népe és a filiszteusok és a moábiták és az ammóniak és ki tudja kik. Mi történik itt lent a földön? És általában, ha valami feltárul belőle, akkor az csak az Izrael támogató mennyei erők, hogy Isten az oldalukon áll, vagy nem áll. Mellettük vannak, vagy éppen Isten mellett vannak, vagy épp eltávolodtak tőle. De általában a másik oldalon álló szellemi hatalmakat nem szokta felfedni nekünk az Ószövetség többi része. És most itt érünk tetten egy olyan igét, egy olyan kijelentést, ami fellebbenti a függönyt számunkra arról, hogy micsoda szellemi háttere van egy-egy ilyen földi csatának, háborúnak és ütközetnek is Izrael népének az életében. És ez ennek a mai istentiszteletnek a tanulsága, amit szeretnék mondani, hogy itt a földön folyamatos háborúban élünk, ha tetszik ez nekünk, ha nem, ha megjelenik ez fizikai fegyverekkel, ha nem, és erről szeretnék majd beszélni. De előtte nézzük meg Timóteushoz írt Pál apostol igeverseit, akkor azt mondja, aki katonai szolgálatot teljesít, az nem foglalkozik a hétköznapi élet dolgaival, csak arra törekszik, hogy a felettese meg legyen vele elégedve. Mit mond ezzel az igével? Azt, hogy ha valaki háborúban van, az nem keveredhet bele a mindennapi élet dolgaiba. Az nem gondolkozik azon, hogy mennyi pénz van a bankszámlámon, nem gondolkozik azon, hogy milyen sorozat megy most éppen a tévében, hanem a háborúra figyel, és arra, hogy mindig készen álljon az ellenség támadásait visszaverni, vagy esetleg előre nyomulni. És aztán azt mondja Timóteusnak, Pál itt egyébként több képet is használ, hogy gondolkozz el ezeken a dolgokon. És az Úr majd segíteni fog abban, hogy megértsd, mit akarok mondani. Hát gondolkozzunk el ezeken a dolgokon, hogy aki háborúban van, az nem merül bele, és nem foglalkozik, és nem kötheti le a figyelmét a mindennapi életnek a dolgai. Szeretnék tehát most három dologról beszélni. Először ennek a háborúnak, amiről beszéltem, hogy mi háborúban állunk, a bibliai hátteréről, hogy ezt lássuk kicsit jobban, a háborúnak a természetéről, és aztán harmadszor majd a háborúnak a frontjairól. Először tehát nézzük a háborúnak a bibliai hátterét. Ugye először is a kezdetét, amit az 1 Mózes 3-ban olvasunk és látunk, amikor a bűneset megtörténik, és Isten megátkozza a kígyót. De az a kígyó nem csupán egy kígyó, hanem egy kígyó alakjába bújt gonosz szellemi erő, a sátán. És amikor megátkozza a kígyót, talán emlékszünk rá, hogy azt mondja, ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ugye ezt nyilvánvalóan, hogy legtöbbször erről már beszéltem, arra szokták érteni, hogy az ördög és az Úr Jézus végső ütközete, amikor ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. De hogyha szigorúbb értelemben vesszük, az asszony utódja az az emberiség. Az ördögnek az utódjai pedig, vagy a hozzátartozó utódok, azok a démonai és a gonoszság. És egy folyamatos háború indul az emberiségben, egy szellemi háború, szellemi értelemben történő háború, egy folyamatos ellenségeskedés, az asszony utódja, az emberiség, és a kígyónak az utódja, azaz a gonoszság és az ő démonai között. És azt látjuk, hogy folyamatosan az Ószövetségben Isten harcolt az ő népe érdekében. De folyamatosan mondja azt is a prófécia, és itt is erről beszél Dániel prófétai része, ugye a 7. fejezettől, hogy a döntő ütközet és a fő csata az még hátra van. És ez az a hang, amellyel az Ószövetség lezárul. Hogy vannak csaták, Isten az ő népe oldalánál folyamatosan harcol, de a döntő ütközet még hátra van. Aztán, ha lépünk egyet a bibliai leírásokban, itt van az előbb mondott igevers. Tehát, ha lépünk egyet a bibliai leírásokban, Keresztelő Jánoshoz érkezünk, amikor is ő az Úrnak az előképe. Ő az, akit adventkor olyan sokszor emlegetünk. Aki kereszteli a népet, hirdeti a bűnbánatot, a bűnbocsánatot, hogy készítsétek az Úrnak az útját. De most azt szeretném kiemelni, amit Jézusról mond ez az ember, amikor azt mondja, hogy ha aki utánam jön, az hatalmasabb lesz nálam, még arra sem vagyok méltó, hogy a sarujás szíját levegyem, ő majd szent lélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket, kezében szórólapát van, amelyel elválasztja a búzát a pejvától, és a tiszta búzát magtárába gyűjti, a pejvát pedig oldhatatlan tűzzel megégeti. Tehát azt mondja Keresztelő János, hogy mi egy harcos messiást várunk. Egy olyat, aki világosan szét fog választani jót és gonoszat, vagy gonoszt, és a gonoszt el fogja törölni. Oldhatatlan tűzzel megégeti. Tulajdonképpen aztán az történik, hogy Keresztelő János börtönbe kerül, Jézus a Messiás itt van, ja, ahelyett, hogy ilyen harcosként lépne föl, az embereket szereti, meggyógyítja, bűnbocsánatot hirdet, egyáltalán nem látszik rajta semmi harcosság, olyannyira, hogy a börtönből meg is kérdezteti Keresztelő János a tanítványai által Jézustól, hogy te vagy-e a Messiás, vagy valaki mást várunk? Rosszul ismertünk föl? Hiszen nem látjuk rajtad azt a harcosságot, amit az Ószövetségben is a proféták mondtak, és amit mi várunk. És Jézus ugye tudjuk visszaküldi ezzel az üzenettel a tanítványokat, hogy nézzétek meg, vakok látnak, bénák járnak, halottak támadnak fel, hirdettetik az evangélium, döntsétek el, hogy én vagyok-e a Messiás. És azt kell látnunk, és ezt kellett meglássa Keresztelő János is, hogy a harc szintere áttevődött. Már nem hús-vér emberek közötti harc megy, hanem közvetlenül harcol az Úr a sátánnal. Ugye egyértelműen a sátán válik az isteni harc tárgyává, és ezért vesz egy teljesen más, vagy ezért lesz teljesen más természete az új szövetségben az Isten és a gonoszság közötti harcnak. Itt már nem emberek gyilkolászásával, nem népek ellen feszülésével folytatódik, hanem Isten egyenesen, Jézus egyenesen a sátán állásait támadja. A bűn rontását, a gonoszság rontását, és helyreállítja a bűn miatt megbetegedett embereket, helyreállítja a bűn miatt megkötözötteket, és elrabolja gyakorlatilag a sátánnak a birodalmából, a kárhozatból az embereket, és átmenti az üdvösségbe. És ennek az egésznek az a végkifejlete, hogy nem karddal és nem fegyverekkel győz Jézus, hanem kereszt halálával vívja ki a nagy győzelmet. Nem bizonyos embereket győz le és küld a halálba, hanem magát a halált győzi le, a sátánnak a legnagyobb szolgáját talán, hogyha így mondhatom. Már nem az emberi erőszak a lényeg, hanem az, hogy teljesen más módon, szellemi eszközökkel, szellemi síkra tevődik át sokkal inkább az Isten és a gonosz közötti küzdelem. És egyébként ez a harcias dolog és a háború kérdés, ez továbbra is megmarad az új szövetségben. Pál apostol nagyon sok ilyen példát használ, akár Krisztus győzelmére is. Ugye itt olvassuk a Kolossé 2.15-ben, hogy a szellemi világ fejedelmeit és uralkodóit Krisztus közreműködésével megfosztotta a hatalmától, és diadalmasan, vagy diadalmenetben közszemlére tette őket, mert mint győztes hadvezér a fogjai. És ezt nagyon jól ismerték, hogy a római sereg, amikor visszajön győztesen egy csatából, akkor felvonultatta a hadifoglyokat, és volt egy ilyen diadalmenet. És ez jelentette, hogy vége a háborúnak, győztek a rómaiak. Ugyanezt tette Jézus gyakorlatilag a szellemi világban. Aztán itt egy másik ige, amikor felment a magasba, foglyokat vitt magával, és ajándékokat adott az embereknek. Ugyanez a győztes diadalmenet képe, amit egyébként ismertek az akkori olvasók a világi történésekből. Tehát a győzelem a kereszten, a végső ütközet, a csata, az be van biztosítva. Ez az új szövetség üzenete, ez az evangéliumok üzenete, csak még várat magára a teljes végkifejlet, amikor vége van tényleg minden csatának. A döntő ütközetet már megvívta Jézus, és legyőzte a sátánt, és minden már ennek az árnyékában és fényében történik a mi időnkben. És most, hogy így kicsit láttuk, vagy valamennyire fellebbentettem a bibliai hátterét ezeknek a dolgoknak, nézzük meg most ennek a háborúnak a természetét, amiben viszont ezzel együtt, vagy ennek ellenére mi folyamatosan vagyunk. Olykor előfordul az velünk, és egy képet mondok, hogy a Bibliát a hónunk alá véve, bizonyos kérdésekre ott vagyunk, hogy lecsapjunk egy-egy problémára, és rátolunk két-három igeverset, és azt mondjuk, hogy testvérek, ez a megoldás. Kicsit az akkor szeppenünk meg, amikor valóságosan szinte már sár és vér kezd el keveredni a fizikai világban, és azt látjuk, hogy egy-egy igeversnek így az oda dobálása a problémákra nem működik. Vagy nem úgy működik, hogy mi csak oda dobtuk, aztán minden helyre állt, hanem elkezdődik valamiféle harc és küzdelem, amit mi magunk is megszenvedünk. Most nem mondom ezt, hogy fizikailag vérrel, vannak olyan helyek és olyan keresztények, akik fizikailag is vérrel szenvednek a hitükért. De azt látjuk, hogy kimondunk otthon akár a családban egy igét, és nincs hatása. És elprédikálunk, és elmondunk 4-5 bizonyságtételt, és nincs hatása. Sőt, elkezdenek érte akár támadni minket az emberek. Tehát ezt mondom, mintha sárral és vérrel kezdenek keveredni, és olyankor szoktunk megrettenni, megdöbbenni, hogy de hát mi van? Hát nem működik? Hát nem győzött már az Úr? Most testvérek, azt kell megértsük, hogy ugyanúgy kell harcolnunk nekünk ma, újszövetségi keresztényeknek, ahogyan Izraelnek kellett. És ez azt jelenti, hogy nem fegyvert kell fognunk, és nem le kell kaszabolnunk mindazokat, akik nekünk nem hisznek, vagy nekünk ellent mondanak, hanem azt jelenti, hogy nem lehetünk passzívak. Nekünk szilárdan meg kell állni, egy háborúban vagyunk, egy ütközetben vagyunk, nem üldögélhetünk békésen és kényelmesen, hogy majd az Úr teszi a dolgát, minket meg majd úgy valahogy a hullámokon elringat, mint egy csónakban. Nem. Nem lehetünk passzívak. Izrael nem lehetett passzív. Isten dicsérve kellett menniük, és menniük kellett. Lehet, hogy értelmetlennek tűnő módon csak körbe-körbe kellett menni a városfalaknál, és dicsérni az Istent, és ezt meg kellett csinálni 7-szer, de a 7. után leomlottak Jerikó falai. Lehet, hogy nem kellett más tenni, mint mondjuk Gedeon idejében, hogy fáklyákat gyújtani, meg összetörni a cserépkorsót, és csak nagy csatakiáltást mondani, és aztán az ellenség egymásra támad, de akkor is el kellett menni, és ezt meg kellett tenniük. Nem ülhettek otthon passzívan. És kedves testvérek, a legfőbb ellenségünk, ezt vegyük tudomásul, és lehet, hogy sokszor ez kényelmesít el, hogy őt nem látjuk, de a legfőbb ellenségünk a Sátán és az ő démoni erői. Ezt nem írtam ki, mert kicsit hosszabb, de szeretném felolvasni, hogyan beszél erről Pál apostol az Efézus 6-ban. Azt mondja, erősödjetek meg az Úrban és hatalmának erejében. Öltözzetek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a Sátán minden cselének és ravasságának. Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító, hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak. És ezért szükséges, hogy vegyétek fel és használjátok mindazokat a fegyvereket, amelyeket Isten ad nektek. Így lesztek képesek ellenállni a gonosz napon, és megtartani az állásaitokat a gonosszal szemben. Tehát álljatok erősen, és vegyétek körül magatokat az igazsággal, mint egy övvel. Vegyétek magatokra az igazságosságot, mint mellvértet. Legyetek állandóan készen rá, hogy a békesség örömüzenetét hirdessétek. Ez legyen a saru a lábatokon. Minden körülmények között hordozzátok a hit pajzsát, amellyel kivéthetitek a gonosz minden tüzes nyilát. Az üdvösség sisakjával védjétek a fejeteket, és vegyétek kezetekbe a Szent Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Látjuk, hogy Pál apostol fizikai fegyverekhez, eszközökhöz szellemi, lelki dolgokat társít. Az igazság, az üdvösség, az evangélium hirdetés, az Isten igéje. Mert nekünk a szellemi természetűvé lett háborúban szellemi fegyverekkel kell harcolnunk. De minden másban ugyanúgy, mint ahogy Izrael fizikálisan harcolt az ő ellenségei ellen. Tehát szellemi csatáról beszélünk, de ennek mindkét oldalán valódi és valóságos emberek állnak. És sokszor te azt tapasztalod, hogy bizonyos emberek veled szemben türelmetlenek, nem értenek meg, támadnak, ellenet tesznek, és ki tudja mi minden, és azt látod, hogy egyszerűen nem értjük, hogy a gonoszság hogy tud ennyire gyökeret verni ebben a világban és embereknek a szívében. Mi fizikailag embereket látunk, irányzatokat látunk, elméleteket látunk, divathullámot látunk, de ez valójában egy szellemi harc és szellemi küzdelem, és ezt a küzdelmet csak szellemi módon lehet megnyerni. És ez is itt a következő pontom, hogy egy szellemi csatát csak szellemi fegyverekkel lehet megnyerni. Ahogy az előbb olvastam, az üdvösség, a hit, az imádság, az evangélium hirdetés, az Isten igéje, azzal élni, azt megélni, tehát azt beépíteni az életünkbe, ezt igazából így lehet, ezt a szellemi csatát és háborút vívni. És nagy kísértés van rajtunk, testvérek, hogy a saját erőnkből akarjuk megvívni a magunk is csatáit. Értem ez alatt azt, hogy ha valaki velünk szemben áll, velünk ellenáll, akkor emberi módon akarjuk őt meggyőzni, észérvekkel, vagy erőszakkal, erővel, fizikálisan akarunk áttiporni, átgázolni rajta. És azt gondoljuk, hogy mi ettől nyertünk, holott igazából csak a gonosznak adtunk még egy győzelmet. Az a nagy kísértés, ha a saját erőnkből akarjuk vívni a mi csatáinkat, amelyek egyébként szellemi csaták, akkor gyors és könnyű vereséget fogunk szenvedni. És nem sokára jönnek olyan betegségek, olyan nyomorúságok, olyan nehézségek az életünkbe, amivel egyszer csak nem tudunk mit kezdeni. Mert nincsen rá olyan fegyver, mert nincsen rá olyan eszköz, amit a saját erőnkből tudnánk használni. Csak szellemi fegyverekkel lehetne megvívni bizonyos küzdelmeket. Isten az, aki ellát bennünket a harchoz szükséges lelki fegyverekkel. És ezért nem lehet leereszteni, és nem lehet az élet dolgaiba gyakorlatilag így elmerülni, hogy majd Isten mindent megtesz. Ez a nagy kísértésünk. Leeresztünk, belesüppedünk az élet dolgaiba, és úgy gondoljuk, körülöttünk hadd menjen a harc, mi nem vagyunk ennek részesei. De ez nem így van, testvérek. Egy példát szeretnék erre mondani. Volt egy fiú, a gimnazista korú fiú volt, és mindig kapott valamennyi ebédpénzt. Legyen az, nem tudom, 1000 forint. Aztán volt egy nálánál erősebb valaki, aki mindig zsarnokoskodott fölötte, gyötörte, és elvette tőle ezt az ebédpénzt. Tehát azért, hogy ne verje meg, ezért elvette tőle ezt az ebédpénzt. Aztán telt múlt az idő, és úgy döntött ez a fiú, hogy na hát ez így nem mehet tovább. Valahogy lépni kell, és beiratkozott egy önvédelmi tanfolyamra. Az önvédelmi tanfolyamon viszont a karate edző óránként 5000 forintot kért azért, hogy megtanítsa őt, és a karatéban járatos legyen. Pár hónap múlva ez a fiú aztán arra jutott, hogy itt egy óráért 5000 forintot fizetek, akkor igazából jobban járok, ha inkább odaadom minden nap azt az ezrest annak a fiúnak, aki gyötör engem. Azt szeretném csak ezzel a történettel mondani és érzékeltetni, hogy sokszor megtesszük azt, hogy elmozdulva a könnyebb ellenállás irányába, gyakorlatilag inkább az ördög kezére játszunk, inkább kényelmesebb dolgokat vállalunk, hogy ne kelljen az árát megfizetni annak, hogy le tudjuk győzni a mi ellenségünket. Márpedig a szellemi harcban és a szellemi háborúban nem lehet leereszteni, az élet dolgaiba pedig nem lehet elmerülni. És nézzük meg most harmadszor a háborunknak a frontjait. Milyen frontokon zajlik ez a küzdelem? Ott van először is a kinti gonosz és bűn elleni harc, ami a világban van, ami körülöttünk van. Szerintem ezt nagyon nem kell ecsetelni, nem is fogok ezen sokat időzni, hogy mennyi bűn és gonoszság van a világban. Hogy látjuk ezt bizonyos intézményekben. Törvényhozásban már, európai szinten is adott esetben, kormányoknál, hogy gyakorlatilag törvénybe iktatják be a bűnt és a gonoszságot. Hogy látjuk adott esetben már bizonyos orvosi praxisban is. Ugye ma most nem tudjuk azt sem már eldönteni, melyik orvos mond igazat, melyik nem mond igazat, akár a mostani kérdésben is. Látjuk a médiában, hogy mennyire átveszi a bűn és a gonoszság ereje a médiát is, és látjuk akár már az egyházakban is, hogy hogy begyűrűzik közénk is, és olyan dolgokat kezdünk el megkeresztelni, olyan dolgokat teszünk elfogadottá, ami elképzelhetetlen volt néhány évvel ezelőtt. Tehát ez világos, hogy a kinti bűn és gonoszság ellen, ami minket körülvesz, az egy front az Isten népének, akkor is, hogyha közvetlenül minket nem támadnak, de végül is közvetlenül is támadnak minket ezzel, mert idővel előbb vagy utóbb állást kell ezekben is foglalnunk. De van egy harcunk, és ennek a háborúnak egy másik frontja, a lelkek megnyeréséért folytatott harc. Amikor valaki az Isten igéjét, amikor az evangéliumot hirdeti, akkor hadban áll, harcol, háborúban van. Olyannyira, hogy a háborúskodás helyébe, az ószövetségi háborúskodás helyére, ahogy ezt az előbb igyekeztem bemutatni, az evangelizáció lépett, amit Krisztus is csinált. Nem fizikai fegyverekkel harcolt, lelki fegyverekkel, és ez volt az evangelizáció. És a kívülállókkal való harc, akik ugye a nem izraeliták voltak, annó fegyverekkel ment ez a háború, most pedig az evangélium hirdetésével. Vagy éppen úgy, ahogy olvassuk, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Ez az új fajta szellemi harc, egy front, hogy lelkeket kell megnyernünk a Krisztusnak. És testvérek, amikor megosztjuk az evangéliumot, amikor bizonyságot teszünk, akkor nem csupán egy eszmei összecsapás van a velem szemben ülővel. Nem csak arról van szó, hogy én meg tudom-e őt győzni észérvekkel arról, hogy miért kellene az igével foglalkoznia. Amikor a megváltás hírét osztjuk meg valakivel, akkor a sátán állásait kezdjük el bontani, és gyakorlatilag egy olyan embert, aki a sátán oldalán áll, igyekszünk átvonni, vagy átmenteni az Isten oldalára. Ez egy háború. Gondoljatok bele, két egymással szemben álló fél, az egyik fél rabol el embereket a másik oldalról, és állít át a maga oldalára. Hát mit reagál erre az a fél, akitől elviszik a harcosokat, az embereket? Ez egy háború, testvérek. Ez nem csak annyi, egy szellemi háború. Nem csak annyi, hogy megosztjuk a véleményünket. Viszont sokszor hogyan vívjuk ezt a harcot mi is keresztjének? Szeretnék egy történetet mondani megint, amihez ezt a képet hoztam. Valahol egyszer csináltak gyerekeknek kalózpartit. És ugye minden gyerek kalózruhába öltözött, fél szemét letakarva, némelyek még ilyen kis vicces kampóskészszerű dolgot is oda tettek maguknak, és amikor léptek be a gyerekek erre a partira, hát azért a kalózok egyik legfőbb fegyverét, egy ilyen felfújható matracanyagú gumikardot adtak a gyerekeknek. Gumikardot nyilvánvalóan, hogy senki ne okozzon kárt senkinek. És ezzel aztán nem tudtak megszúrni, nem tudtak igazából komolyabb sérülést okozni egymáson, mégis kalóz kinézetük volt ezeknek a gyerekeknek. A gumikarddal nem lehet azt elvégezni, amit el lehet végezni egy rendes karddal és fegyverrel. Azért mondom ezt a példát, mert sokszor talán így gondoljuk, hogy mi egy ilyen kis, ilyen háborúban vagyunk, vagy egy gumikarddal hadakozunk, mivel igazából nem tudunk az embereknek sérülést okozni, sérülést pozitív értelemben az evangéliummal. És testvérek, sokszor úgy gondoljuk, hogy mi csak egy ilyen kalózpartin vagyunk, amikor az evangéliumot hirdetjük, és annyi a tétje, hogy hát vagy elfogadja, vagy sikerül meggyőznöm, vagy nem sikerül, de nincs további következmény. De van. Háborúban vagyunk. Nem ilyen kis felfújható kardokkal, hanem az Isten igéjével, a lélek kardjával kell harcolnunk, és így is kell tekintenünk arra, amikor az evangéliumot hirdetjük. És az utolsó, ezzel szeretném befejezni, A háborunk egyik legnagyobb és legkomolyabb frontja az ó és az új emberünk közötti harc, amit a teológusok megszentelődésnek neveztek el. Jézus pedig azt mondta egyszer, hogy észreveszed és ki akarod szedni a testvéred szeméből a szálkát, holott nem veszed észre, hogy a saját szemedben gerenda van. Ami arra utal, hogy nekünk nem csak másokkal van harcunk, hanem elsősorban saját magunkkal. Elsősorban. Az ellenséged, a régi éned, ha már a Krisztusé vagy, ha már megváltott gyermek vagy, az ellenséged a régi éned, aki valójában számunkra egy szeretett barát, akit nem is igazán akarunk megölni. Akinek szeretnénk azért sokszor még a kedvében járni, akit szeretünk sokszor kényeztetni, és nem mondjuk neki azt, hogy nincs többé életed, nincs többé semmi jogod az életemhez, én új életet kaptam Krisztustól. A keresztjén növekedés gyakorlatilag a sátán elleni harc a szívünkben, saját életünkben. És azt gondolom, testvérek, hogy talán ez a legnehezebb harca, vagy harcunk, és ez a legnehezebb front. Mert könnyű talán észrevenni másokban a gonoszságot, a mások hibáit. Ugye mennyire könnyű észrevenni? A sajátomat egy kicsit nehezebb. Talán könnyebb másokban, vagy a másoknak a, most így mondom, hülyeségeivel, bűneivel harcolni. Könnyebb, mint a sajátoméval. Egyet észre sem veszem a sajátomat, míg másnál tényleg egy szálkányi dolog is rögtön kitűnik, és rögtön el tudok kezdeni vele harcolni. Tulajdonképpen megosztani az evangéliumot másokkal, még az sem annyira nehéz, bár ott már azért gondolkozunk, érdemes elmondani, jaj, ne tegyem ki magamat támadásnak, jaj, nehogy valami rosszat mondjon nekem az, akivel megosztom. De a legrosszabb az, hogy szembe kell nézni sötét, hideg valósággal, a saját gonoszságommal és a saját romboló gondolataimmal. És a saját érzelmeim és cselekedeteim ellen kell harcolnom, ez a legnehezebb. Az óemberem érzelmei és cselekedetei ellen. És sokszor azt mondom, és sokszor azt mondjuk talán magunkban, hogy túl elfoglalt vagyok. Nincsen időm bizonyos dolgokra. Vagy azt mondom, hogy hát a házastársam nem ért meg, hát nem igaz, és ezért nem tudok én előbbre haladni. Azért nem tudok növekedni, mert annyi minden a nyakamba szakad. Vagy azt mondom, hogy a gyerekeim szófogadatlanok, és ez a baj. És olyan nehezen mondjuk azt, hogy azért vagyok elfoglalt, mert túlvállaltam magam. És csomó olyan dolgot csinálok, amit Isten nem bízott rám. Nem mondjuk azt, hogy én is rideg voltam a házastársammal, és talán csak erre válasz, amit ő csinál, és amit ő mond. És ezért olyan nehéz a közös életünk adott esetben. Vagy nem mondom azt, hogy nem fegyelmeztem meg eléggé a gyerekeimet. Ők a szófogadatlanok. Tehát értitek a különbséget, a nézőpont? Nehezebb szembenézni saját hibáinkkal és dolgainkkal, és bűneinkkel, mint valakire azt áttolni, és ezért nem is akarunk vele harcolni. Hadd mondjam azt, testvérek, végső soron ilyen esetben Isten ellen küzdünk. Mert Isten az, aki harcol értünk. Bennünk is, a bennünk lévő fronton, az evangélium hirdetésben, és a világgal harcolt harcainkban is. A Biblia tehát megerősíti, hogy az élet egy harc. Harcban vagy. Most is itt békességes, csöndes dolognak tűnik minden, közben óriási szellemi harc van, hogy kiket tud erről meggyőzni Isten, és kiket nem. Kik azok, akik majdnem elalszanak ezen az egészen, és kik azok, akik kezdik érezni, hogy harcba kell mennem. És el fogom veszíteni, ha így maradok, ahogy idejöttem. Ezért van az, hogy Isten olyan sok mindent feltár az ő harcos természetéről az Ószövetségben, és a mi részvételünket várja az ő seregében, az Új Szövetségben. Komolyan és tudomásul kell azt vennünk, hogy a fizikai hadviselés a fizikai harcról áttevődött a lelki harcra. És hogyha szenderegve üldögélsz egy fizikai harcban, egész biztos, hogy végeznek veled. Ha szenderegve üldögélsz a lelki harcban, egész biztos, hogy le fognak győzni téged. Olyan harc van, testvérek, körülöttünk, bennünk, amelyet nem fizikai, hanem lelki fegyverekkel kell megvívnunk. És most, amikor imádkozunk, azt szeretném kérni, hogyha ezt szeretnénk komolyan venni, és szeretnénk azt, hogy Isten ráébresszen minket, hogy valójában háborúban állok minden nap. Ha fáradt vagyok, ha beteg vagyok, ha éppen lelkes vagyok, ha támadások érnek és lenyomnak engem, bármilyen csapások az életbe, ha örömöm van, harcban állok. És nagyon szorosan összefügg az, hogy mi lesz ebből, hogy az Istennel milyen a kapcsolatom, hogy a lelki fegyvereket használom-e, hogy szellemi fronton vívom a harcot, vagy még mindig fizikai fronton gondolom, hogy győzhetek. És azt kérem, hogy álljatok föl akkor, hogyha szeretnétek, hogy ebben a szellemi lelki harcban éberen tartson titeket Isten, és adjon szellemi lelki fegyvereket, és ezek által győzelmet nekünk az ő háborúiban. Most pedig imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében jövünk eléd, és köszönjük neked azt, hogy fellebbentetted a függönyt arról, hogyha sokszor békésnek tűnő dolgok is vannak körülöttünk, akkor is harcban és háborúban állunk. Szeretnénk kérni, Uram, mindannyian, akik fölálltak tőled azt, hogy adj nekünk ehhez lelki szemeket, hogy lássuk, hogy nem a szemben álló féllel van nekünk harcunk, hanem a mögötte lévő szellemi hatalommal. Kérlek, vésd a szívünkre, hogy nem test és vér ellen van hadakozásunk, hanem szellemi erők, hatalmasságok és a gonoszság erői ellen, mind adott esetben a családunkban, mind akár a falunkban, mind az országunkban, mind ideológiák, mind nagyobb mértékben nézve ezt a világot, és azt, hogy mi az, ami történik. Kérünk téged, Úr Jézus, taníts meg bennünket a szellemi harcra, és add, hogy a szellemi fegyvereket föl tudjuk venni, és valóban az igazságba öltözzünk, az üdvösség sisakjába, a békesség evangéliumának hirdetésének sarujába. Használjuk a hit pajzsát páncélként, használjuk a lélek kardját támadó fegyverként, és kérlek téged, add azt nagyon komolyan, és vésd a szívünkbe, hogy ne bóbiskoljunk el a magunk kényelmében, ne eresszünk le, ne merüljünk bele a világ dolgaiba úgy, mintha nem is háborúban lennénk, hanem mindig legyünk harckészültségben, és te add meg ehhez az erőt. Köszönjük, hogy így tanulhatunk harcolni Izrael népének életéből és az Ószövetségből, és így tanítottál bennünket most is az igéd által. Kérünk, hogy te erősíts meg minket, és kérlek arra, hogy hallgass meg a csendben elmondott imádságainkat is, tudva azt, hogy ez nem csak egy kellemes időtöltés, hanem a harcnak egy nagyon komoly eszköze, amikor imádkozunk és imádsággal támadjuk a sátánnak az erőit és állásait. Kérlek téged, hogy te tegyél áldottá bennünket, és erősíts meg a harcunkban Jézus Krisztus nevében.